Szakmai vitairatot jelentetett meg a jegybank a vállalati zöld finanszírozásról, illetve a megújuló energiatermelési ágazatban rejlő kihívásokról és lehetőségekről. Őszre fejeződhet be a Paks 2 új atomerőművi blokkjaira benyújtott létesítési engedélykérelem elbírálása. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Csak nem 8%-kal csökkent az üzemanyagfogyasztás tavaly a pandémia hatására. Ezzel egy 5 éves emelkedő trend tört meg 2020-ban, mondta az Inforádiónak a Magyar Ásványolajszövetség főtitkára. Grádottót Sipos Ildikó kérdezte.
Fontos mindenképp a legelején leszögezni, hogy ezek az adatok az üzemanyag töltő állomásokon értékesített mennyiségek, tehát ezek az úgynevezett kiskereskedelmi adatok, de ezért ez a jelentős része a magyarországi üzemanyagforgalomnak, illetve a MÁSZ töltőállomások és a MÁSZ tagvállalatok által forgalmazott mennyiségnek. Mindenképpen érdekes, és ezek a számok sokat mondóak, amikor az előző évhez képest év per év alapon nézzük a számokat. Hosszú, több mint 5 éves folyamatos emelkedő fogyasztási számok után, tehát egy emelkedő trendet megtörve 2020-ban, jelentős mértékben visszaesett az üzemanyag értékesítés, nem csak a töltőállomásoknál, hanem a nagykereskedelmi forgalomban is. Konkrétan nézve a MÁSZ tagvállalatok adatait, motorbenzinek esetében közel 7%-kal, még gázolajok esetében több mint 8%-kal esett vissza a fogyasztás, az értékesítés 2019 évre vetítette. A töltőállomásokon 2019-ben közel 1,5 milliárd liter benzint és közel 2,5 milliárd liter gázolajat értékesítettünk, addig ezek a számok 2020-ban csak 1,4 milliárd, 1 milliárd 383 millió volt benzin esetében, és mindössze 2 milliárd 230 millió liter volt a gázolaj értékesítés teljes évi volumene a töltőállomásokon.
Ugyanakkor a teljes üzemanyag kategórián belül a prémium termékek eladásánál viszont ezzel ellentétes folyamatot tapasztaltak, ugye ott nőtt az eladás, itt milyen számokat láttak az összegzésben?
Az utóbbi években folyamatosan azért emelkedik a prémium motorbenzinek, illetve prémium dízelgázolajok értékesítése a teljes volumenen belül. Az elmúlt évben ehhez képest még sokkal jelentősebb volt a motorbenzineken belül a prémium motorbenzin értékesítés aránya. Ez természetesen nem meglepő, hiszen 2020. január 1-től változott a motorbenzinek bioalkohol részaránya, és a normál 95-ös motorbenzinben magasabb bioalkohol tartalom volt már található, magasabb bioalkohol tartalommal keverték ezeket az üzemanyagokat tavalyi év első napjától. Szemben a prémium motorbenzinek, amelyek még mindig a korábbi, tehát az előtti jelű alacsonyabb bioetanol tartalommal kerültek forgalomba. Tehát az, hogy kiugróan közel a duplájára növekedett az értékesítési volumen prémium motorbenzinekből, annak egy része a normál emelkedő fogyasztás a prémium üzemanyagokban, de ez a kiugró szám alapvetően a bioetanol tartalomnak köszönhető, hiszen mi is javasoltuk az elmúlt évben, hogy aki régi típusú, tehát olyan gépjárművel rendelkezik, amelyikre a gyártó előírja, hogy nem használható magasabb bioetanol tartalmú benzin a használatakor, ezeknél javasoltuk a prémium motorbenzinét használatát, de eleve javasolt néha egy-egy nagyobb teljesítményű, tehát prémium motorbenzin tankolása, így biztosítva 100%-osan azt, hogy az etanol tartalom nem okoz semmiféle gondot a gépjármű üzemszerű használatokon.
Grádottót a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkárát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Szakmai vitairatot jelentetett meg a Magyar Nemzeti Bank a vállalati zöld finanszírozásról, ezen belül a megújuló energiatermelési ágazatban rejlő kihívásokról és lehetőségekről. Tájékoztatta az Inforádiót az MNB felügyeleti szóvivője. Sipos Ildikó kérdezte Binder Istvánt.
elsőként a Magyar Nemzeti Bank a hazai megújuló energiatermelés finanszírozási feltételének a kapcsán tett közzé vitairatot. Hasonló a cél, mint korábban a zöld kötvény kibocsátás előmozdítása érdekében. Tehát szeretnénk valamennyi érintett felet, nem csak a finanszírozási oldalt, az iparági szereplőket, illetve a szabályozói oldalt is egy közös gondolkodásra invitálni, hiszen egy nagyon ambiciózus új nemzeti energiastratégiánk van, amelyik a jelenlegi megújuló energiatermelést, ami kb. 3 gigawatt, 2040-re több mint megnégyszerezni szeretné. Ehhez egy nagyon jelentős beruházási, finanszírozási igény szükséges, hiszen 2000 milliárd forintnyi beruházási és 1500 milliárd forintnyi finanszírozási összegből teremthető elő ez a terv. Ehhez viszont az kell, hogy a szereplők, finanszírozási oldal, iparági szereplők, szabályozó oldal megértsék, átlássák, hogy milyen akadályokat, esetleg milyen teendőket kell átlátni, illetve át leküzdeni. Ez a vitairat összegzi a jelenlegi helyzetet, megoldási javaslatokat is tesz, és tulajdonképpen ennek köszönhetően felgyorsulhat ez a bizonyos folyamat. Tegyük hozzá, hogy a Magyar Nemzeti Bank által 2020. decemberében kiadott zöld vállalati és önkormányzati finanszírozási tőkekedvezmény pontosan a megújuló energiafinanszírozásra helyezi az egyik hangsúlyt, tehát a vállalatok ilyen jellegű finanszírozása esetén a bankok tőkekedvezményt kapnak a finanszírozás kapcsán.
Ez a vitairat kiknek szól, tehát kiktől vár visszajelzéseket az MNB?
Maga a vitairat is úgy készült, hogy leültünk a különböző szereplőkkel, bankokkal, bankszövetségen keresztül, iparági szereplőkkel, illetve megértettük a szabályozói szempontokat is, és tulajdonképpen mind a három szereplő számára ez most egy olyan összegzés, amiből meg tudják érteni, át tudják látni azt, hogy milyen kihívásokat kell teljesíteni. Ez felgyorsítja a finanszírozók, szabályozói intézmények, befektetők, beruházók, iparág és civil szervezetek, és hát tulajdonképpen a szakmai közönség gondolkodását is. Közös cél az, hogy meg tudjuk valósítani ezt a nemzeti energiastratégiát.
Minden Istvánt, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Hazai felújítási hullám címmel reprezentatív lakossági felmérést készített a Magyar Energiahatékonysági Intézet. Az eredmény szerint egyre többen újítják fel lakásukat energetikai szempontból is. Virágy Zsolt kérdezte Korítás Zsuzsannát, az intézet igazgatóját.
A felmérés lefolytatása után nagy meglepetés ért minket, mert azzal kellett szembesülnünk, hogy ez az előfeltevésünk, miszerint nem történnek energetikai felújítások Magyarországon, így ebben a formában nem igaz. A válaszadók több mint a fele, egész pontosan 57%-a válaszolta azt, hogy az elmúlt 5 évben történt valamilyen energetikai jellegű korszerűsítés az otthonában, és ez alatt azt kell értenünk, hogy vagy hőszigetelés történt, vagy nyílászárócsere, vagy fűtéskorszerűsítés, esetleg használati meleg víz rendszerének a korszerűsítése.
Korábbi felmérésekkel összehasonlítva ez nagyságrendileg mekkora szám?
Ezt látni kell, hogy ez egy nagyon nagy szám, és ezt az is mutatja, hogy 2016-ban, tehát nagyjából 5 évvel ezelőtt elvégeztünk már egy hasonló felmérést, amiben szintén rákérdeztünk a felújításokra, nem csak a múltbeliekre, hanem a tervekre is. És akkor mindössze 24% válaszolta, tehát a lakosságnak nagyjából a negyede válaszolta azt, hogy ebben az 5 évben tervez felújítást végezni. Most ehhez képest azt láttuk, hogy ezeknek a terveknek több mint a duplája megvalósult. Úgyhogy ez már is egy olyan nagyon fontos eredmény, amit a felmérés során kaptunk, és azt gondoljuk, hogy olyan figyelemre méltó, amivel kell majd kezdenünk valamit.
Egy-egy állami támogatási program a felújítás mennyire ösztönözni?
Hogyha valamilyen ösztöndő, illetve támogatási eszköz rendelkezésre állna, akkor ezeket a felújításokat a válaszadóknak igen nagy része kibővíteni. Ami azért nagyon fontos, mert ezzel lehetne elérni azt, hogy a felújítások, a mély felújítások irányába menjenek el. Ez alatt azt értem, hogy nem egy mondjuk valamilyen szerkezeti elem vagy gépészeti elemnek a felújítása történne csak meg, hanem a komplett épületnek vagy lakásnak az energetikai felújítása, ami gyakorlatilag a legjobban ki tudná használni annak az épületnek az adottságait, és a legnagyobb energiamegtakarítást tudná elérni. Tehát amellett, hogy egy ilyen állami támogatás, vagy valamilyen ösztönző eszköz az további felújításokat is eszközölne, egy nagyon fontos szerepe tudna lenni, mégpedig az, hogy ezek a nagyon várva várt és egyébként kívánatos mély felújítások meg tudjanak történni a hazai lakóépületek esetében.
A koronavírus miatt lehet majd visszaesést tapasztalni?
Amikor a felmérést készítettük, akkor már a koronavírus jócskán befolyásolta ugye az ország működését. Azt a meglepő választ kaptuk, hogy nem igazán. Tehát a válaszadóknak elenyésző kisebbsége válaszolta azt, hogy a terveit fölülírta a koronavírus miatti válság.
A Magyar Energiahatékonysági Intézet igazgatóját, Koritán Zsuzsannát hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Országos Atomenergia Hivatal idei munkájának középpontjában a Paks 2 új atomerőművi blokkjaira benyújtott létesítési engedélykérelem elbírálása áll, mondta az Inforádiónak nyilatkozva Fichtinger Gyula. A hivatal főigazgatója évnyitó elektronikus sajtótájékoztatóját követően jelezte, a kérelem elbírálása várhatóan őszig tart.
2020-ban legfontosabb események a felvonulási épületeknek az engedélyezése volt. Itt 10 engedélyt adtunk ki, idei év januárban pedig 2-t. Itt voltak irodaépületek, szerelőcsarnokok, egyéb milyen kisegítő létesítményeknek az építési engedélyezése. Ezen túlmenően ugye a leglényegesebb kérdés a létesítési engedélykérelem. Múlt év harmadik negyedévében érkezett mi hozzánk. Ennek az elbírálása várhatóan ez év végére, harmadik negyedévében fog majd befejeződni. Ezzel kapcsolatban kértünk föl külföldi szakértőket, Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek az értékelését igényeltük, illetve hazai szakértőintézményeket is bevontuk, illetve nagyjából a mi létszámunkból 100 szakértőnek a tevékenysége kapcsolódik ehhez a munkához. Valójában ez a leglényegesebb tevékenység, ami a múlt évhez kapcsolódik. Ezen kívül azért meg kell említeni, hogy ugye a Paksi atomerőműhöz kapcsolódóan a kiégett kazetták átmeneti tárolására szolgáló létesítménynek is folytak engedélyezési eljárásai, illetve a hulladék elhelyezéssel kapcsolatban is voltak tevékenységeink. Meg kell említeni, hogy a nagy létesítmények mellett van körülbelül 4000 engedélyesünk a röntgenberendezések és egyéb sugárforrások kezelésével kapcsolatban, akik a felügyeletünk alatt állnak. Náluk is ugye rengeteg eljárás folyt, és kellett dolgoznunk. Meg kell említeni, ugye, hogy a COVID-19-es vírussal kapcsolatban át kellett szervezni a tevékenységünket. Ugye a hivatali tevékenység az ilyen távmunkában történt, ezt meg tudtuk szervezni, illetve hát voltak a helyszíni munkák ellenőrzések, ahol ugye nem tudtunk eltekinteni a feladatainktól. Itt maximálisan az adott helyszínnel kapcsolatos védőintézkedések betartásával kellett megszervezni a munkát. Nagyon sok nemzetközi kötelezettségünk van. Itt gyakorlatilag a helyszíni tevékenység, külföldi tevékenység az megszűnt. Itt áttértünk a virtuális kapcsolattartásra, illetve bizonyos tevékenységek átütemezésére. Ez elég sok logisztikai problémát, feladatot jelentett, de sikerült megoldani. Tehát a múlt évre igazából ez volt a jellemző. Paksi atomerőműnél bevezettük az új üzemanyag kazettáknak a próbaüzemét, ami lehetővé teszi egy gazdaságosabb kihasználását az üzemanyagnak. Itt ugye majd az idei, illetve pontosabban tavalyi eredmények értékelése után majd tovább tudunk lépni. Természetesen foglalkoztunk a budapesti kutatóreaktorral, az oktatóreaktorral, és hát voltak feladataink a hulladéktárolókkal kapcsolatban is, Püspök Szilágyi, Báta, Pálti, illetve bizonyos előkészítések folynak a nagy aktivitási hulladékok elhelyezésével kapcsolatban. Itt ugye Bodát szokták említeni, ez egy lehetséges potenciális telephely, de természetesen emellett figyelembe kell venni azt, hogy az országban van-e más lehetőség egyéb telephelyek igénybevételére is.
Említette, hogy az új erőművi blokkok engedélyezésének egyik legfontosabb fázisához érkeztek. A létesítési engedélykérelmet június 30-án nyújtotta be Paks 2 a hivatalhoz, de mondjuk szeptemberben megkapták Paks 2 fizikai védelmi tervét. Hogyha összeszámoljuk, akkor eddig hány kérelem, kérvény érkezett a hivatalhoz, amelyet el kellett bírálniuk Paks 2 létesítése érdekében, és mik a rövid és középtávú feladatok, hány engedélyre van még szükség?
Paks 2-vel kapcsolatban vannak a úgynevezett nagy engedélykérelmek. Itt van a fizikai engedély, a baleset elhárítási, a létesítés és egyebek. Ez 4 engedélykérelem, és emellett úgy számoljuk, hogy van körülbelül 6000 berendezés, amivel kapcsolatban a következő 6-8-10 évben majd találkozni fogunk. Ezeket kell majd rendezni, de folyamatban jelenleg csak ezek a nagyok vannak. A felvonulási épületekkel kapcsolatban volt 10 engedély, amit kiadtunk, illetve idén 2. Itt még várható körülbelül 30 ebben az évben.
Mennyire gyorsan zajlik az engedélyezés? Az önök vagy a Paks 2 mondjuk így várt ütemterve alapján hol tartunk? Mennyire gyors vagy mennyire mondjuk így nehéz az engedélyezés, illetve ez a folyamat?
Nekünk nincs ütemtervünk, mi a bejövő engedélykéremek alapján intézzük az ügyeket. Paksi Atomerőmű mármint 2-nek a terveit többé-kevésbé ismerjük, ehhez igazítjuk a mi felkészülésünket. A P2-nek a döntésétől függ, hogy mikor, hogyan nyújtják be az engedélykérelmeiket. Itt, mint mondtam, idén körülbelül 30 felvonulási épületről van szó, ami még várható a közeljövőben az úgynevezett hosszú gyártási idejű berendezéseknek az engedélykérelmei, reaktortartály és hasonlóak, amik ugye 1-2 éves lefutással fognak majd megvalósulni, illetve hát szóba szokott kerülni a résfalazás vagy talaj megerősítés, szilárdításnak az engedélykérelme, vagy akár a főépületnek a építési engedélykérelme. Jelenleg ezek nincsenek, nálunk nem nyújtotta be az erőmű. Itt meg kell mindenképpen említeni, hogy a hatóságnak nincsenek elvárásai, hogy ezt mikor, hogyan kell benyújtani. Ez az engedélyestől függ teljes mértékben, hogy ezt hogyan üzemezi és mikor nyújtja be. Idén, jövőre, egy év múlva, vagy hát erre nekünk nincs ráhatásunk. Amikor beérkezik, akkor mi majd foglalkozunk az ügyel és elbíráljuk. Tehát itt semmiféle hatósági elvárás nincsen, hogy ekkora meg ekkora és hogyan kell teljesíteni ezeket az engedélyezési eljárásokat.
Mennyire terheli le a hivatalt az engedélyezés? Említette, hogy nagyjából 100 kollégája dolgozik ezen, de korábban jelezték már, hogy kihívást jelent az önök számára a munkaerőhiány.
Ez így van, ez jelenleg is fennáll ez a probléma, tehát egyrészt létszámhiánnyal küzdünk. Az előkészítésnél mi összeállítottunk egy ütemtervet, hogy mikor milyen minőségű, képességű kollégákra van szükségünk az engedélyezési hatósági folyamatokban. Ehhez hozzárendeltünk egy létszámigényt. Jelenleg itt egy nagyjából 50 fős hiány van. Ennek a rendezéséről folynak egyeztetések a kormánnyal, hogy hogyan tudjuk ezt pótolni. Jelenleg a belső erőforrások átütemezésével kezeljük ezt a problémát, illetve ami igen nagy probléma, hogy az iparágon belüli bérezésnél az atomenergia hivatal az nem versenyképes, tehát a nálunk meglévő képzett kollégák elszivárognak a hivataltól, illetve nem tudunk megfelelő minőségű, képzettségű kollégákat fölvenni, amint említettem, ezt a belső források hátcsoportosításával tudjuk egyelőre kezelni, vagy próbáljuk kezelni.
A Paksi Atomerőmű már működő blokkjainak üzemidő meghosszabbítása szóba kerülhet-e, illetve jelen pillanatban ezek meddig működhetnek?
Természetesen ez a kérdés szóba kerülhet. A Paksi erőmű 4 blokkja jelenleg az eddigi vizsgálatok alapján alkalmas arra, hogy a tervezett üzemidején túl plusz 20 évet még üzemben töltsön, az eddigi vizsgálatok erre terjedtek ki. Ezeket a vizsgálatokat ki lehet terjeszteni, meg lehet újítani, hogy van-e még további, akár 10 év, nem tudom mennyi tartaléka a berendezések üzemképességében. Ehhez hozzá tartozik az is, hogy meg kell vizsgálni, hogy ehhez milyen javítási, feljavítási, karbantartási plusz igények tartoznak, ennek milyen gazdasági vonzata van. Ezen kívül van még egy kérdés, amit rendezni kell, hogy a jelenlegi jogszabályok ezt nem teszik lehetővé. Tehát mindenképpen meg kell vizsgálni, hogy milyen tartalékai, műszaki tartalékai vannak a meglévő blokkoknak, illetve ezeknek a kiterjesztése milyen gazdasági következményekkel jár.
Jelen pillanatban meddig üzemelhet a paksi atomerőmű, legalábbis a már meglévő működő blokkjai?
2032 és 37 között rendelkeznek üzemeltetési engedéllyel a meglévő blokkok.
Ahhoz, hogy az üzemidő hosszabbítás megvalósulhasson, mikor kell vagy mikor kellhet elindítani ezt a folyamatot? Említette, hogy több lépcsőből áll és jogszabálymódosításra is szükség lehet, hiszen jelenleg nem teszik lehetővé ezt a jogszabályok, mármint az üzemidő hosszabbítást.
Én úgy gondolom, hogy az előző ciklust figyelembe véve, amikor ez nagyjából 20 évet vett igénybe, ahhoz képest most már nagyon sok mindent tudunk, ez a 20 év ez jelentősen csökkenthető, akár néhány évre is, ezzel foglalkozni kell. A hatóság ezzel a kérdéssel konkrétan még nem találkozott. Én feltételezem, hogy a tulajdonos, az engedélyes foglalkozik ezzel a kérdéssel. Nálunk nem jelent meg semmilyen igény arra vonatkozóan, hogy további üzemidő hosszabbítással kellene nekünk, mint hatósággal foglalkozni.
Egyébként így összességében Paks 2-n túl természetesen 2021-ben milyen kiemelt feladatai lesznek a hivatalnak?
Hát 2021-ben kell, hogy foglalkozzunk hulladékelhelyezési kérdésekkel. Ezen kívül, amiről tudunk, a paksi atomerőműnél folyamatosak a biztonságnövelő intézkedések, illetve átalakítások. Tehát semmilyen konkrét tevékenységre nem hegyezném ki ezt a dolgot. A hatóság különösebben nem tervez semmilyen akciót, hogy bármelyik engedélyesünknél foglalkozzunk kiemelten valamilyen kérdéssel. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökségnek, illetve az Európai Uniónak vannak kiemelt célterületei, ahol kötelezően kell nekünk végrehajtani vizsgálatokat, értékeléseket, ezeket természetesen végre fogjuk hajtani különböző területeken. Hát igazából én azt mondanám, hogy a nemzetközi kötelezettségeknek kell, hogy eleget tegyünk, ezen kívül majd hát az engedélyeseink jelzik, hogyha nekik van valamilyen igényük, hogy a hatóság hol és miképpen működjön közre.
Fichtinger Gyulát, a Magyar Atomenergia Hivatal főigazgatóját hallották.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt, Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!